Köszöntöm Önöket, vasárnap volt Oroszországban elnök választás, és nem meglepő módon Vlagyimir Putyin nyerte meg. Az már inkább meglepő volt, hogy 87%-ot kapott. Az, hogy mire lesz elegendő ez a 87% a következő időszakban, és hogy hogyan fog kinézni Vlagyimir Putyin 5. elnöki ciklusa, ezt fogjuk a mai adásban végig tárgyalni. No, meg persze azt is, hogy ennek értelmében folytatódhat-e az ukrajnai háború hosszasan, kitart-e a szájkarata a nyugattal, és hogy milyen lesz majd a következő években a nagy birodalmi, az orosz birodalmi ideológia, legalábbis az országon belül, ahogy eddig elkezdték terjeszteni. Mindezek feltárására, boncolására hívtam vendégként a stúdióba Takácsi Dorkát, Oroszország szakértőt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Akkor kezdjük azzal, hogy ez a 87% most meglepő vagy nem meglepő? Mert ugye Oroszországban minden előfordulhat.
A 87% úgy gondolom, hogy meglepő. Tehát azt pontosan tudjuk, hogy a Kremlnek voltak irányszámai, tehát voltak olyan célok, amik azért le voltak fektetve, ezek nagyjából azért meglettek súgva a regionális kormányzó számára is, tehát volt egy elvárt cél a mozgósított, tehát a résztvevők számát és arányát tekintve is, illetve azért az elvárt eredményre is volt sugalmazás, tehát a Kreml egy nagyjából 70% körüli részvételt várt minimum, illetve egy nagyjából 80-82%-os győzelmet Vlagyimir Putyin számára. Ugye ezek sem kis stílú célok, meglehetősen ambiciózus célok, és hát úgy tűnik, hogy ezeket is sikerült elérni, sőt, meglehetősen felülmúlni, tehát úgy gondolom, hogy ez a 87,3% azért ez egy nagyon erős felülmúlásra, még annak is, amiről tudtunk.
Azt minek tudjuk be egyébként? Bármint a részvételt és azt a magas számot.
A részvételt úgy gondolom, hogy nagyon sok minden elősegítette. Tehát a hatalom számára rendkívül fontos az, hogy ez a rituálé, ez a választási rituálé tényleg egyfajta felhatalmazásként működjön a későbbiekben. Tehát a Kreml kezében legyen egy olyan szám, amire rá lehet mutatni, hogy lám, Oroszország egyöntetően mögöttünk áll, támogatják Vlagyimir Putyint, az orosz emberek, az ő politikáját és a háborút Ukrajna ellen. Tehát itt az, hogy a részvételt miért fontos ennyire magasra feltornázni, ugye ennek alapvetően ez az oka. És hát a hatalom azt is látjuk, hogy mindent megtesz azért, hogy ez a részvétel ne csak egy bemondott szám legyen, hanem nagyjából valahol e körül lehessen, ugyanis például a független és külföldről működtetett Medúza portál értesülései szerint ugye többféle olyan társadalmi csoport is van, akiknek nem csak, hogy azért kötelező elmenniük szavazni, de kvótát is kapnak, hogy hány embert kell még az urnákhoz vinniük. Tehát van ilyen kvótája a közalkalmazottaknak, van ilyen kvótája az állammal szoros közelségben működő vállalatok dolgozóinak, esetükben ez 2-3 ember, ugye magukon kívül, illetve az Egységes Oroszország párt tagjai, 10 fős kvótát kell, hogy teljesítsenek. És ez ellenőrizhető is, tehát nem elég bemondani. Előtte le kell adniuk a nevüket, és tekintve, hogy ezek az adatbázisok azért integrálva vannak, ellenőrizhető az, hogy mind ugye ők maguk elmentek-e az urnákhoz, mind az általuk beígért emberek az urnákhoz járultak-e. És ez csak egy az a...
Bocsánat, és ha nem, akkor szankcionálják?
Én úgy gondolom, hogy igen, de hát nem véletlenül kapnak kvótákat, tehát nyilvánvalóan sokféleképpen utánuk tud nyúlni a hatalom. Ugye nyilvánvalóan egy konszolidált autokráciáról beszélhetünk, tehát azért itt nagyon sok olyan fajta represszió érhet valakit, amire alapvetően innen kívülről nagyon nehéz is gondolni.
Konszolidált autokrácia, azt mondja, de akkor felmerül a kérdés az emberben, hogy akkor mi a csodának van szükség egyáltalán a Kreml számára egy ilyen látszat elnök választásra? Hiszen a hatalom egy kézben összpontosul, ez a meccs ez le lett játszva előre.
Le lett játszva, és az oroszok többsége egyébként a rendelkezésre álló közvéleménykutatási adatok alapján nem is gondolja azt, hogy egyébként ez egy szabad és tisztességes választás lenne. Tehát valójában az köztudott az oroszok számára is, hogy hát azért itt erősen lejt a pálya, mondjuk így minimum. Ugyanakkor, hát ez egyfajta hagyomány, úgy gondolom, tehát ez egyfajta utolsó olyan legitimációs forma a Kreml számára, amit így megtartottak, hiszen ugye azt tudjuk, hogy a demokratikus intézményrendszer nagyjából le lett bontva, tehát itt homologzatok vannak, intézmények vannak, de valójában senki előtt sem titok, hogy itt a hatalom valójában Vlagyimir Putyin kezében összpontosul, és hát ugye az elnökválasztás maga is, hát sok olyan sok olyan elemet tartalmaz, ami alapján azért ezt nem olyan nehéz megállapítani. Gondoljunk itt például a kampányra. Tehát ugye nyilván van egy elnökválasztásunk, ahol volt Vlagyimir Putyinon kívül is még induló, három indulóról beszélhetünk, akik mindannyian egyébként rendszeren belüli, tehát gyakorlatilag...
Nem ellenségesek tehát.
Nem. Olyannyira nem ellenségesek, hogy ugye ez a három jelölt, aki elindult Vlagyimir Putyinnal szemben ezen az elnökválasztáson, nem kritizálhatják Putyint, nem is tették. Nem kritizálhatják a háborút, nem is tették. Tehát valójában itt egy nagyon érdekes olyan színjátékot láthattunk, ahol a három jelölt választási műsorokban, vitaműsorokban egymással vitázhatott, egymásnak odaszurkálhatott. Vlagyimir Putyin ezekben a vitákban nem vett részt, és róla sem lehet rosszat mondani. Úgyhogy egy nagyon érdekes kampányon vagyunk túl.
Azt arra tud valami magyarázatot adni esetleg, hogy ez a három szervilis figura, ez mit nyer azzal, hogy ők részt vettek és asszisztáltak ehhez a cirkuszhoz?
Azt nyerik, hogy megtarthatják a pozícióikat is, illetve hogy gyakorlatilag a Kreml továbbra is finanszírozza az ő pártjukat, megvan a helyük. Nekem nagyon kényelmes életük van, tehát veszteni semmiféleképpen nem veszítenek vele.
Szóval akkor azt mondja, hogy a Kreml számára mindenféleképpen fontos a látszat fönntartása, és azért szükséges ezt 6 évenként eljátszani. Egyébként, hogyha a Putyin kitölti most ezt a 6 évet 2024 és 2030 között, akkor ugye ő lesz Sztálin óta a leghosszabb ideig hivatalban lévő orosz vezető, és hogyha még, ahogy ön is említette, a pálya tovább lejt, és a 30-36-os elnökválasztást is esetleg megnyeri, már mondjuk 77 év felé hajazva, akkor viszont az elmúlt 200 évben ő lesz a leghosszabb ideig uralkodó, ez egy rossz kifejezés, orosz vezető, aki irányította a népet, talán Nagy Katalin cárnő volt ennél csak hosszabb ideig a trónon. Tehát ugye a kérdés az, hogy átalakították, tehát megfelelően átalakították egyfelől a választási rendszert, és ugye a választási rendszeren belül is az elnöki pályázat lehetőségeit. Mi akadályozhatja, vagy akadályozhatja Putyint bármi is abban, hogy a 6. ciklust is megkezdje majd?
Hát nyilván nem látunk a jövőbe, de igen, tehát itt az elnök választás folyamata is átalakult több ízben, tehát itt több lépcsőben lettek megváltoztatva a szabályok, illetve az alkotmány vonatkozó passzusai. Tehát eredetileg, ha visszaemlékszünk, az elnöki ciklus 4 évre szólt, tehát egy dinamikusabb cseréről beszélhetünk. Ugye ez nagyjából a 2000-es évek végéig ment így, amikor is már szintén Vlagyimir Putyin alatt ez a 4 év 6 évre tolódott ki, vagy 6 évre nyúlt el, azóta az elnöki ciklusok 6 évesek. Vlagyimir Putyin ugye ezután is 2 ciklust a magáénak tudott, majd ugye 2020-ban tartott egy referendumot arról, több egyéb módosítás mellett is, hogy a korábbi már letöltött, illetve már teljesült elnöki ciklusok lenullázódjanak, tehát ő kvázi tisztalappal indulhasson ezen a választáson, úgyhogy most, ha a papírformát nézzük, ő első elnöki ciklusát kezdi meg, milyen szép. Úgyhogy valójában semmi akadálya sincs annak, amennyiben az ő egészségi állapota megengedi, hogy a most kezdődő 6 éves ciklus után esetleg belevágjon egy másikba.
Értem. Akkor most kezdjük el megnézni azt, hogy milyen hozhat-e vala bármiféle változást ez az újabb, az 5. ciklus, vagy hogyan nézhet ki ez, és milyen problémákkal szembesül maga Putyin és Oroszország is? A elsősorban gondolok itt az ukrajnai háborúra. Mi látszik, hogy én úgy látom külső szemlélőként, hogy Putyin különösképpen, és maga a Kreml is az utolsó időben, és látva az elmúlt 6 hónap hadszintéri eseményeit, a Kreml abban bízik, hogy ők megnyerhetik ezt a háborút. És gondolom, ezt osztja Putyin is. Tehát vélhetően a következő nagyon rövid időszakot, 1-2 esztendőt, ez fogja meghatározni. Vagy lezárul a háború így vagy úgy, vagy pedig egy hosszan elhúzódó szembenállásra kell számítani.
A háború egészen biztosan folytatódni fog, hiszen ez most Vlagyimir Putyin számára gyakorlatilag egzisztenciális kérdés. Tehát az ő személyével ez a háború olyannyira összefonódott, ez az ő személyes háborúja, és egyáltalán nem látszik annak jele, hogy ő bármilyen módon befejezné ezt. A retorikája központjában is ez van, mind ugye kampányoló elnökjelöltként, mind államfőként, gyakorlatilag a retorikája mindig e körül forog. És most ugye már miután hivatalosak a választási eredmények, azóta is a nép elé állt már, tehát már tartott egy beszédet, amiben nyilvánvalóvá tette, nem mintha eddig az ellenkezőjére gyanakodtunk volna, hogy ez a háború így folytatódni fog, és azt is, hogy gyakorlatilag mind az orosz külpolitika, mind az orosz belpolitika a háborúnak van alárendelve. Tehát ez a kérdés, ez most már messze fontosabb, mint úgy gondolom a háború, vagy az invázió kezdete környékén volt. Ez a kérdéskör valószínűleg azért, mert ugye elmaradt az a várt gyors háromnapos invázió által kiváltott gyors siker, amit a Kreml eredetileg várt ettől az inváziótól, ugye ez elmaradt, és ugye ahogyan a Kreml valószínűleg nem várta, hogy milyen erős nyugati támogatást fog kapni Ukrajna, tehát meg hogy mennyire hősiesen helytállnak az ukránok, tehát hogy mennyire elhúzódik ez a háború. Ezt a Kreml nem várta, viszont így szükségszerűen belesodródtak abba, hogy valójában ez most már akkor tényleg mindennél fontosabb, és azt is láttuk, hogy amikor szükség volt rá, akkor a Kremlnek valójában ténylegesen a népszerűségük csorbulását jelentő lépéseket is meg kellett tenni, gondoljunk itt a mozgósításra 2022. szeptemberében, aminek érezhető hatása volt Vlagyimir Putyin népszerűségén is, tehát valójában azt látjuk, hogy ez a kérdés, ez minden dominál. Olyannyira így van ez, hogy például ebben a pillanatban az idei szövetségi, a központi költségvetésnek a 40%-a megy hadikiadásokra. Ez azt jelenti, hogy ez a pénz, ez mindenhonnan máshonnan hiányozni fog, tehát ez a kérdés tényleg élethalál kérdése.
Ami az orosz GDP nagyjából 6%-át teszi ki, ami elég magas összeg, hogyha figyelembe veszük mondjuk azt, hogy a NATO tagállamok a GDP 2%-át fordítják védelmi fejlesztésekre. A másik dolog viszont az, hogy a háború, még mindig a háborúnál maradva, ugye elképzelhető az, hogy a megrodgyant ukrán ellentámadás és a megállított ukrán ellentámadás, illetve a befagyott frontvonalak miatt gondolhatja azt a Kreml hosszabb középtávon, hogy inkább a kijátszásra, a túlélésre játszik, azaz előbb-utóbb a nyugat belefárad Ukrajna támogatásába.
Szerintem számol ezzel a Kreml. Ez látható azokból a nyilatkozatokból, amiket Vlagyimir Putyin tesz. Tehát az látszik, hogy a Kreml mindent összevetve igen arra számít, hogy a nyugat Ukrajna melletti kiállása, Ukrajnának nyújtott támogatása minimum csökkenni fog, de inkább majd végletesen elapadni. És hát annál is inkább most éppen biztosan nem érdekelt Vlagyimir Putyin abban, hogy a háború bármilyen módon véget érjen, hiszen most alapvetően a Kreml, ha csak egy pillanatfelvételként nézünk a frontvonalakra, most éppen nincs olyan rossz helyzetben. Tehát most éppen nincsen Vlagyimir Putyin nyakán a kés, hogy ezzel a példával, vagy ezzel a hasonlattal éljünk, tehát neki most nem igazán sürgős egy békekötés.
Hát elfoglalták Avgyívkát, és gyakorlatilag minimális területszerzést felvillantva mutathatják azt, hogy egy győztes pozícióban vannak per pillanat 2024 tavaszán. Viszont, hogyha elhúzódik a háború, ez azt is jelenti, hogy valamilyen módon érinteni fogja, ön is említette, hogy az orosz külpolitika és belpolitika már a háborúnak van alárendelve, az orosz gazdaságot is. Tehát egy idő után én úgy vélem, hogy eddig csak látszat megoldásként, de most már valamilyen látható módon is hadigazdálkodás fog belépni.
Ez így is van, tehát gyakorlatilag nincs kimondva, de például az ipari termelés az gyakorlatilag már három műszakban termel. Tehát a vonatkozó ipari kapacitások, amik az orosz hadsereget látják el, már egy jó ideje három műszakban termelnek, tehát ugyan nincs kimondva, hogy hadigazdálkodás van, hivatalosan nincs is hadiállapot ugye Oroszországban, csak Ukrajnában, de hát ami történik, amit valójában látunk, és amit a számadatok alátámasztanak, hát valójában ettől már nem vagyunk messze, tehát ez kvázi megvalósult. Nincs kimondva, de kvázi megvalósult. És egy másik dolog, ami ugye szintén nincs kimondva, de ugye látjuk megvalósulni, ugye említettem a 2022. szeptemberében megindult mozgósítást. Ugye ott akkor a bejelentett szám, hogy mennyi embert fognak mozgósítani és bevonni a sereg kötelékébe aktívan is. Ugye ez egy 300 ezeres szám volt, most ennek hivatalosan nem lett vége. Tehát nem lett az bejelentve, hogy teljesítettük a 300 ezeres számot, akkor vége van, most akkor innentől ismét rendes kerékvágásban mennek a dolgok. Ez nincs így, tehát egy úgynevezett lopakodó mozgósítás zajlik azóta is.
Tehát akár ez már elérhette az 500 ezeret is?
Nem, ezt nem gondolnám, viszont úgy gondolom, hogy a végszám az nagyjából, tehát a 300 ezeres szám alatt lehet ez, hiszen ha elérték volna ezt a számot már, akkor ezt bejelentették volna. nem látom azt, hogy miért szolgálná a Kreml érdekét elérni egy számot, majd azt nem bejelenteni. Viszont ugye ez azt is jelenti, hogy nincsenek hivatalos adataink arról, hogy ténylegesen mennyi embert mozgósítottak, viszont azt tudjuk, hogy nem lett vége, és ugye vannak sajtóhírek arról gyakorlatilag minden héten, hogy ez a lopakodó, tehát ez a nem kijelentett, de zajló mozgósítás, ez folyamatosan zajlik.
Lehet, hogy csacsiságot kérdek, de talán nem azért nem zárták le a mozgósítást, mert hogy a veszteségek, amiket folyamatosan elszenved az orosz haderő, nem teszi lehetővé azt, hogy a bevont friss haderővel pótolják a helyüket, tehát ezt a 300 ezeres számot nem igazán lehet elérni a folyamatos veszteség miatt. Ahhoz egyszerre kellene egy nagyobb mennyiségű behívást vagy behívót szétküldeni, hogy meglegyen ez a szám, és azt lehessen mondani, hogy oké, megvan, innentől kezdve most leállítjuk ezt. De közben ugye tudjuk pontosan, illetve nem pontosan, mert hogy a veszteségekről mind a két fél erősen torzított adatokat közöl a sajtóval, hogy azért vannak komoly veszteségek mind a két oldalon.
Ez adott esetben lehet így, tehát a pontos számokra ugye én sem látok rá, nyilván én is nyílt forrásokból dolgozom, viszont azt is látjuk, hogy tekintve, hogy az orosz állam kialakított egy olyan rendszert, amivel nagyon jövedelmezővé tette az önkéntes belépést a seregbe, ezáltal talán most jóval kisebb az az emberhiány, amit hirtelen kell pótolni. Na most ezek a gazdasági sémák, amivel ugye valójában egy vonzó alternatívát kínáltak a nagyon szegény régiók lakói számára, tehát valójában ez 2022. novemberében, vagy szeptemberében, amikor is sor került a mozgósításra, ezek a sémák még nem voltak meg. Tehát akkor úgy gondolom, hogy ott volt egy emberhiány, ott erre a mozgósításra szükség volt, mert emberre szükség volt a fronton. Azóta ez az emberhiány úgy gondolom, hogy kisebb, mert azt látjuk, hogy valójában mennek emberek a seregbe, ugye főleg ezekről a nagyon szegény, nagyon zömmel távol keleti, zömmel etnikumok által lakott régiók, gondolok itt például a Tuvára és környékére, illetve az orosz távol-kelet egyéb régióira, tehát azt látjuk, hogy mivel valójában az orosz állam tud kínálni jelenleg egy olyan pénzügyi struktúrát, ami a tényleg nagyon szegény emberek és családjaik számára igazából egy tényleg hatalmas pénz, valójában számukra ez egy elfogadható ajánlat.
Az, hogy a hadigazdálkodás felpörgött, ezt ugye látjuk a számadatokból, illetve abból, hogy a GDP 6%-át költik védelemre, vagy védelmi kiadásokra. Ugyanakkor a szankcióknál már jóval 10 fölött vagyunk, az európai, illetve a nyugati szankciók esetében. Hatnak ezek valamit? Érez valamit? Vagy fáj ez valamennyire Oroszországnak?
Én úgy gondolom, hogy hosszú távon biztosan igen. Tehát hosszú távon fáj, és a szankciók alapvetően hosszú távra vannak tervezve.
De egyrészt milyen hosszú távra? A szankciókat azért hozták, hogy a szankciókkal kényszerítsék rá az oroszokat arra, hogy hagyják abba a háborút, fejezzék be.
Alapvetően igen. A szankciókat azért hozták, hogy fájdalmasabbá váljon az orosz gazdaság számára a háború folytatása, illetve nyilvánvalóan itt nagyon sok olyan személyes szankcióról beszélünk, ugye több mint 2000 ember van a szankciós listákon, akiknek például ugye akikre beutazási tilalom vonatkozik, akiknek különféle vagyonelemeit külföldön lefoglalták. Nyilvánvalóan ezeknek is az a célja, hogy nyomást gyakoroljanak a rezsimre, hogy ez a nyomásgyakorlás mennyiben sikeres, vagy mennyiben nem, nyilván ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Ugyanakkor a legutóbbi szankciós csomag tartalmazott egy olyan elemet, amit a korábbiak nem. Tehát én úgy látom, hogy a szankciók iránya az szerintem fordulni látszik egy kicsit, hiszen ugye említettük a szankciókat, ezek nyilván egyrészt nagyon targetált szankciók, tehát nem mindenre vonatkoznak, hanem speciális termékcsoportokra például. És hát ugye sok esetben azt látjuk, hogy bizonyos cégek képesek megkerülni, bizonyos termékek csak bejutnak az orosz piacra, sok esetben egyébként a gyártó tudta nélkül. Tehát például ugye a híres példa, hogy lám-lám Oroszországban, bár elvileg a Coca-Cola kivonult, mégis van kóla a polcokon, hát akkor ennek mi lehet az oka? Ennek például az lehet az egyik oka, hogy még márciusban, tehát az invázió megindulását követően gyakorlatilag közvetlenül, az orosz Duma elfogadott egy olyan törvénycsomagot, ami lehetővé teszi azt, hogy a gyártók, külföldi nyugati gyártók engedélye nélkül is be lehessen vinni a termékeiket és árusítani Oroszországban. Tehát sok esetben a gyártók egyébként nem is tudják, vagy nagyon keveset tudnak az ellen tenni, hogy az ő termékeik végül egy közvetítő országon keresztül bejussanak Oroszországba. Tehát itt például ezt is látjuk. De amire az előbb gondolom, vagy amerre az előbb elindultam. A szankciók irányának a változásával kapcsolatban, hogy a legutóbbi, a 13. szankciós csomag már tartalmaz olyan jellegű szankciókat, amik kifejezetten ezt a közvetítő szerepet büntetik. Hiszen többek között tudjuk, hogy Kína sok esetben így működik, tehát kínai vállalatok sok esetben segítenek Oroszországnak. Így van. Tehát úgy gondolom, hogy a szankciók szerintem az analogikus, hogy ebbe az irányba menjenek tovább.
Alkatrész hiánya másik. Tehát ugye, ha a szankciók arra is kiterjednének, és ugye, hogy fájjon az orosz gazdaságnak, hogy nem jut hozzá azokhoz a high-tech termékekhez, vagy a high-tech termékek alkatrészeihez, amit korábban nyugatról szerzett be. Ez szintén meg tudja kerülni ezekkel a közvetítő cégekkel, ez igaz. De ha jól tudom, akkor azért állította le Oroszország például a benzin exportot külföldre, mert januárban meghibásodott, most meg nem mondom pontosan melyik, az egyik legnagyobb petrolkémiai üzeme, ahol kőolajból benzint állítottak elő, és képtelenek megjavítani, mert nincs hozzá alkatrész, és kiderült, hogy alkatrész csak egy fél éven belül fognak hozni, beszerezni az oroszok, ezért nekik is tartalékolni kell, hogy legyen elég benzin üzemanyag Oroszországban, ezért leállították kifele. Tehát azért az a szankciós cigor valamennyire azért megmutatkozik, például ilyen esetekben is, hogy egy jelentős kiviteli cikknél, mondjuk a benzin vagy az üzemanyag kivitelnél, ez oda tud ütni.
Egyértelműen igen, tehát a szankciók alapvetően működnek. Nyilvánvalóan az, hogy a széles nyilvánosság mit gondol róluk, ez sok minden befolyásolja, és valószínűleg azok a várakozásaink is egy picit félrevezetőek voltak, amikor sugallják, hogy a szankciók gyorsan fognak eredményt hozni. Ezek nem így működnek. Valójában ezek hosszabb folyamatok. Ugye ön is említette azokat a speciális alkatrészeket, amiket nagyon nehéz pótolni. Számos olyan szektor van, amiket direkt targetáltak a szankciókkal, és amik valóban idő, mire elkezdenek fájni. De elkezdenek fájni. Gondolok itt például a légi közlekedésre. Tehát például a légi közlekedés, ez a szektor is olyan, amit a szankciók kifejezetten erősen érintenek, a nyugati gyártók által gyártott, leasingelt, karbantartott, szoftver frissítésekkel úgy alapvetően ellátott, de a szankciók miatt ugye mindez nem történik meg. Tehát ezek a repülőgépek ugye egy idő után kénytelenek a földön maradni, elmaradnak a szükséges javítások, sok esetben láttuk már, hogy akkor a meglévő repülőgép parkot szedik szét, rakják át a bennük lévő technológiát egyikből a másikba, hogy a sok nem annyira működőből összerakjanak még egyet. Tehát ezeket gyakorlatilag folyamatosan látjuk, és igazából ezek a fajta szankciók egyébként azért az átlagember szintjére is lecsorognak. Tehát alapvetően a szankciók nem az átlagember célozzák, tehát nem az átlagember sanyargatása a céljuk, de azért az átlagembernek sem könnyebb tőlük az élete. Nagyon sok orosznak van például nyugati autója. Na most nálunk, akinek nyugati autója van, talál márkaszerviszt, amint bármi elromlik az autójában, odaviszi, kap egy határidőt, ezt két héten belül megcsináljuk, rendben van. Na most ez a kiszámíthatóság már régességen nincs Oroszországban, hiszen nagyon esetleges, hogy mondjuk pont az a bizonyos alkatrész, ami hiányzik és cserére szorul, az mondjuk Kirgizisztánon, Kazaksztánon keresztül egy hónapon belül fog-e érkezni valamilyen formában? Nem fog. Milyen határidővel tudják megjavítani, ha egyáltalán. Tehát a szankciónak igenis van hatása.
Vagy ha valaki esetleg iPhone-t használ és az elromlik. A másik, hogy ha tovább ugrunk a szankciókról, akkor nézzük meg, hogy ez a következő ciklus, bár az elején említettem azt, hogy véletlenül folytatódni fog a Nyugat és Oroszország közötti szájkarate és verbális verekedés, de miként fog ez, vagy miként hathat, miként alakulhat a közeljövőben mondjuk az orosz-amerikai kapcsolatrendszer? Kivárásra játszhat Putyin? Különösen gondolok én itt a novemberi amerikai elnök választása.
Alapvetően igen, tehát szerintem nyilvánvalóan a jelenlegi amerikai kormányzat és az, hogy a demokrata kormányzat kiáll Ukrajna mellett, alapvetően támogatja a Ukrajnát. Ez Vlagyimir Putyinnak nem jó, tehát ehhez képest, ha bármi más jön, ez neki jó. Most nyilvánvalóan az, hogy amiket Trump mond, hogy ebből ő ténylegesen mennyit fog megvalósítani, ugye ezzel kapcsolatban azért nagyon sok kérdés felmerül, tehát őt nyilván úgy ismerjük, mint egy meglehetősen agresszív retorikát folytató embert, aki végül sok esetben egyáltalán nem azt teszi, mint amit mond. Tehát például, amikor ő arról értekezik, hogy egy nap alatt befejezni a háborút, illetve a NATO-ról mond meglehetősen furcsa dolgokat, nem vagyok arról meggyőződve, hogy hogy bármi hasonlót egyébként ő meglépne, vagy meg tudna lépni. Tehát
Miért?
ő egy alapvetően egy választási sót folytat most, sok olyan dolgot mond, amiről azt szeretné, hogy mi is beszéljünk róla. Tehát Vlagyimir Putyinnak nyilvánvalóan a jelenlegi kormányzatnál egy republikánus kormányzat valószínűleg jobb lehetne, hiszen ennél sokkal rosszabb nem lehet. Tehát úgy gondolom, hogy erre játszhat, illetve a nyugat kifáradására. És az orosz oldalról pedig, hogy változna-e a nyugattal szemben tanúsított hozzáállás és retorika, ezt egyáltalán nem gondolom. Tehát itt annyira az orosz politika és Vlagyimir Putyin perszónájának a központi elemévé vált az, hogy mindenért a nyugat hibás, hogy valójában ez az egész inváziót a nyugat provokálta, hogy ha Oroszország ezt nem lépi meg, akkor a nyugat támadott volna, tehát számos olyan alapvetően szélsőséges butaság képezi most már a Kreml retorikai alapvetését, amiből nagyon nehéz lenne visszajönni, akkor is, ha lenne rá igény az orosz belső vezetésben.
A választás kapcsán még nézzük meg végül azt, hogy ami igazán már nem zavarta Putyint, az az, hogy gyakorlatilag ez egy olyan választás volt, a 2024-es elnökválasztás, ami szemben mondjuk a 18-assal már konkrét ellenzéki jelenlétet nem tartalmazott. Tehát 18-ban még ott voltak Navalnyék, még működtek úgy, ahogy ezek a hálózatok vidéken, ott voltak az ellenzék figurái a különböző orosz nagyvárosokban. Mára ezeknek a jelentős részét, ugye Navalnyi a múlt hónapban meghalt, a legismertebb orosz ellenzékieket pedig ilyen-olyan ügyekkel 8-tól 20 éves börtönbüntetésre ítélték, és kivonták pont az elnökválasztás idejére a forgalomból. Tehát gyakorlatilag, akik pedig úgy gondolták, hogy ők másként gondolkodnak, azoknak egy jelentős része elhagyta már Oroszországot. Létezik valamilyen ellenzékiség Oroszországban? Vagy ez teljességgel sikerült ennek az elnökválasztási kampánynak és ennek a jól fölépített, megágyazott választásnak teljességgel lerombolnia?
Hát szervezett ellenzék ebben a pillanatban nincs. Tehát olyan ellenzéki erő, amit nem a Kreml kreálna egyfajta állellenzékként, hanem tényleges ellenzéki erő lenne, és ténylegesen működhetne az országban, hát ilyen nincs alapvetően. Tehát azt láthatjuk valóban, mint ahogy elhangzott, hogy az orosz ellenzék, a létező ellenzékiség képviselői zömmel börtönben ülnek, illetve aki még maradt, ő nem indulhatott el választáson. Tehát Vlagyimir Putyin kihívói, akik esetleg az ő hatalmára nézve valamilyen veszélyt jelenthetnek, vagy jelenthetnének, ők kivétel nélkül mind külföldön vannak, vagy börtönben vannak, vagy csak simán levették már őket a választási indulás lehetőségének a zsaktáblájáról is. Tehát jelenleg hivatalosan és szervezeti formában Oroszországban nincs olyan ellenzéki erő, ami képes lenne valójában bármire is, hiszen a rezsim az elmúlt 6 évben, ugye hát ez a 6 év, ez nagyon hosszú idő, hogyha ezeknek a struktúráknak, és ha az elnyomó állami apparátus változásainak a miértjeit és a megoldásait próbáljuk elemezni. Tehát itt valójában azt látjuk, hogy az elmúlt 6 év alatt egy nagyon gyors autoriter irányba való eltolódás valósult meg, tehát itt az állami erőszakszervezetek elképesztő hatalmakat kaptak. Gyakorlatilag az a törvényi szabályozás, azok a jogi szabályozások, amik például az úgynevezett álhírterjesztést büntetik, amik a véleményszabadságot korlátozzák bármilyen módon. Tehát van egy csomó olyan jogszabály, ami nagyon-nagyon erősen ki lett szélesítve, és az, amikhez kapcsolt büntetési tételek drasztikusan megnőttek, és hát ennek az eredménye az, hogy jelenleg Oroszországban egy közösségi média posztért, adott esetben egy magányos demonstráción, egy üres papírra felmutatásáért is börtönbe lehet kerülni, tehát azért itt elképesztően radikális folyamatok mentek végbe. Valóban van ellenzéki erő külföldön. Hogy ennek a külföldi, hogy külföldről haza lehet-e hatni, tehát hogy ezek a külföldön élő emigránsok tudnak-e változást eszközölni Oroszországban, ez egy jó kérdés. Ezzel kapcsolatban én némileg szkeptikus vagyok, hiszen az orosz, illetve az azt megelőzően szovjet történelem során nem ez volt a jellemző mintázat. Jellemzően volt Európában egy orosz emigráció, sok esetben politikailag lelkes, bevont emberekkel, akik szerettek volna hazahatni és otthon változásokat elérni. Ez a legritkább esetben sikerült, nem ez volt a jellemző mintázat, hiszen az, hogy ők messze voltak, ez olyan határokat jelentett, amit nagyon nehéz volt átlépni.
Az ellenzék, illetve magának Navalnyinak egy utolsó tette volt talán az, ami a tegnap vagy a vasárnapi orosz elnökválasztáson megtörtént, ez a délben Putyin ellen, amikor sikerült a szavazókat úgy mozgósítani, azt mondta ugye az egyik utolsó videó beszédében Navalnyi, hogy a választás utolsó napján délben mindenki menjen el a szavazó helyiségekhez, és így jelezzük azt, hogy mi ott vagyunk, de nem kívánunk a Putyinra és rendszerére szavazni. És tegnap, illetve vasárnap a legnagyobb orosz városokban azért dél körül ezrek jelentek meg a szavazó helyiségeknél. Ugyanígy külföldön is, a külföldön élő oroszok körében, például a nyugat-európai nagyvárosokban élő orosz nagykövetségeknél ezrek álltak sorban. Nem tudni, hogy végül szavaztak vagy nem szavaztak. Köztük volt Julia Navalnaja, Navalnyi özvegye is. Tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy igen, látszik, hogy meg lehet szólítani az embereket, de ezek nagyon gyenge, szóval úgy mondanám, elég erőtlen próbálkozások a hatalommal szemben, hogy bármiféle erőt is mutassanak.
Így gyakorlatilag a probléma, amivel ők szembesülnek, és aminek az irányába szerintem egyébként ez egy meglepő siker volt, ez a délben szavazás és azok a tömegek, amiket ez a délben szavazási akció mozgósított, hogy gyakorlatilag itt tényleg mindent a nulláról kell újraindítani. Tehát egyrészt Navalnyi halála, másrészt, amint említettem, ez az elképesztő elnyomó apparátus, ami felszámolta az ő szervezetét, és minden más hasonló szervezetet is, nem adva lehetőséget arra, hogy hasonlók létrejöhessenek és működhessenek. Tehát ennek egy nulladik lépése az, hogy szembe menve a Kreml akaratával, ami arra törekszik, hogy az ellenzéki érzelmű emberek azt gondolják, hogy egyedül vannak a gondolataikkal, hogy valójában ők egy kisebbség, egy pici kis kisebbség, akiknek nem osztanak lapot. Most ennek a felszámolására egy nulladik lépés az, hogy ezek az emberek rájöjjenek arra, hogy nincsenek egyedül. És erre ez az akció alapvetően jó volt, hiszen annak ellenére, hogy a hatalom fenyegetőzött azzal, hogy még ezt az utolsó véleménynyilvánítási szabadságot, hiszen ugye tudjuk, hogy számtalan más vélemény nyilvánítási formáért alapvetően börtön jár, illetve egyéb megtorlás. Tehát ez még egyike azoknak a vélemény nyilvánítási formáknak, még ha egy utolsó morzsa is, ami alapvetően még nem ütközik törvénybe, hiszen ezek az emberek békésen sorba álltak azért, hogy leszavazzanak. Na most azért ebbe nehéz belekötni. A hatalom egyébként megpróbált, hiszen ugye a hivatalos retorika utalt arra, hogy akik ezt propagálják, akik erre hívják fel az embereket, tehát hogy délben, vasárnap délben menjenek szavazni, ők extrémista, radikális tettet hajtanak végre, ami gyakorlatilag a terrorcselekménynek megfelelő, tehát ezért is börtönt lehet kapni. Na most ezzel szemben, a fenyegetőzésekkel szemben én nem igazán tudok olyanról, hogy itt ténylegesen előállítottak volna embereket azért, mert csöndben sorba álltak. Tehát itt voltak fenyegetőzések, ennek ellenére ezrek kanyarogtak kígyózó sorokban a szavazóurnák előtt vasárnap délben számos nagyvárosban, és úgy látom, hogy erre például nem volt retorzió. Nyilvánvalóan ugye ennek kézzelfogható haszna úgymond nincs, hiszen nem volt olyan jelölt, akire szavazhattak volna. Őket ugye jellemzően az ellenzékiek arra bíztatták, hogy érvénytelenül szavazzanak, úgyhogy számos kiváló összeállítás kering már az interneten is rengetegféle érvénytelen szavazatról. Tehát alapvetően így kézzelfogható eredménye ennek, hogy ők pont délben álltak sorban, hát így a leadott szavazatok, az érvénytelen szavazatok számát leszámítva valójában nincs, de úgy gondolom, hogy arra, hogy tényleg azzal szembesüljenek, hogy nincsenek egyedül, erre ez egy nagyon fontos és jó lépés volt alapvetően.
Takácsi Dorka, köszönöm szépen, és bízom benne, hogy még fogunk Oroszország belkül- és gazdaságpolitikájának kapcsán beszélgetni. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak az Indexen, a kibeszélőt látták, viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.